Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve keressük ki és énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az ígéket olvasom, amiben a keresztséget megparancsolta nekünk. És hozzájuk menvén Jézus, szól a nékik mondvám, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyarországi Református Keresztjén Anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást, a gyülekezet színe előtt, a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük. Jertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Drága mennyei, édes atyánk, köszönjük neked ezt a kis ember életet. Hisszük, hogy ő a te szereteted ajándékaként adatott az ő családjába. Eléd hozzuk most életútját, amit mi nem ismerünk, de te pontosan látsz. Könyörögve kérünk ő érte, hogy vigyázd, óvd, vezesd növekvő életét. És engedd meg neki, hogy eljöjjön a nap, és eljöjjön az óra, amikor tudatosan dönt melletted. Amikor már nem szülei mutatják be neked, nem ők ajánlják fel te neked, hanem ő maga ajánlja fel az ő életét te neked, mert átélte Krisztus Jézus megváltó szeretetét. Éppen ezért könyörgünk szüleiért, kereszt szüleiért, hogy olyan példák hadd lehessenek, olyan életet hadd éljenek, amelyel te reád mutatnak. Most pedig kérünk, hogy áld és szenteld meg, amit cselekszünk, az Úr Jézus nevébe és parancsára. Amen. Dóra, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövek egy szüleid örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. A gyülekezet foglaljó helyet, és keresse ki a 345. számú éneket. 345. számú dicséretünket énekeljük végig, mind a négy versével. A 345. számú énekünk első verse így kezdődik: Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második könyvéből, a könyv 12. részének a 7-től a 10-ig tartó verseiből. És hogy a kijelentésnek nagysága miatt el ne bizakodjam, több is adatott nékem a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondál nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségemmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Isten az ő igéjében megszólított bennünket, és azt várja, hogy feleljünk. Feleletképp gyertek, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt, így. Drága mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, jó voltod ér, hogy kegyelmedet naponként megújítottad rajtunk. Köszönjük édesatyánk, szerető mennyei gazdánk, hozzánk való hűségedet, amely nem változik meg akkor sem, ha mi hűtlenkedünk. Áldunk azért is, Urunk, hogy van szavad hozzánk, hogy szól újra és újra a te szent igéd, hétről hétre, napról napra, hogy útmutatást adsz, hogy elkészíted életünk nehézségei, bűnei közül, kudarcainkból és betegségekből a kimenekedés útját. Könyörgünk, édesatyánk, élő, benned meg nem szégyenülő hitért. Ne haragudj ránk, hogyha nem tudunk eleget fölfelé nézni, hogyha a gyermeki bizalmunk rég megkopott, ezért is könyörgünk, növeld a mi hitünket. Eléd hozzuk ma, édesatyánk, a mi magyar hazánkat és népünket. Ezekben a nagyon nehéz időkben megújulásért fohászkodunk. Kérünk ébredést tőled, bölcsességet, erőt. És könyörögve kérünk, hogy áld meg ezt a mi sokat szenvedett népünket, hazánkat és annak vezetőit. Eléd hozzuk a mi keresztény testvéreinket. Most különösen is azokat, akiket üldöznek azért, mert hisznek benned. Urunk, hozzád emeljük szavunkat azokért, a testvérünkért, akiket hátra tétel ér azért, ma is, mert nem szégyellik a Krisztust. Kérünk őértük, hogy látogasd meg őket kegyelmesen. Add meg nekik a kimenekedés útját, vagy az erőt a keresztjük elhordozásához. És kérünk a saját gyülekezetünkért, a te itteni népedért is, édesatyánk, kérve, hogy szólíts minket is, hogy taníts imádkozni, és hogy taníts bennünket egymást jobban szeretni. Kérünk, hogy az ígének ne csak hallgatói, de befogadói és megcselekvői is hadd lehessünk. Amen. Az igehirdetés meghallására készülve keressük ki és énekeljük így fennállva a 475. számú dicséretünk első versét. A 475. számú énekünk első versét énekeljük, mely így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Az igehirdetés alapigéjét Máté evangéliumából olvasom, az evangélium 21. részének 22. verséből. Az Úr Jézus mondja, és amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hiszitek. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai nappal elkezdődik az egyetemes ima hét. Minden esztendőben, januárnak ezen időszakában a Krisztus hívők összesereglenek, és az egységért ima nyolcadot tartanak a világ minden táján élő keresztjének. Minden esztendőben más és más ország lelkipásztorai, papjai dolgozzák ki ennek az egyetemes ima hétnek a közös igei programját. Idén ezt Lengyelországban készítették el római katolikusok, ókatolikusok, ortodoxok és protestáns felekezetek vezetői. Itt Pesterzsébeten is ünnepeljük ezt, és részt veszünk benne. Idén a pesterzsébeti felekezetek a szabótelepi gyülekezet templomába fognak összejönni estéről estére, hogy ígét hallgassanak, és közösen is könyörögjenek. Az imahetünk kezdetén éppen ezért mi is koncentráltan figyeljünk arra, hogy mit tanít a Szentírás, először is arról, hogy milyenek az általunk nem jól elmondott imádságok, másodszor pedig a jó imákról, amelyek kedvesek Isten előtt, és amelyek áldásul vannak a saját és a környezetünk számára, saját életünk és a mi környezetünk számára. Kedves testvérek, a Szentírás több helyen is beszél arról, hogy lehet rosszul is könyörögni, imádkozni. Jakab apostol figyelmeztet bennünket, aki ezt írja, hogy kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek. Azaz elmondjátok Istennek az imáitokat, és mégsem történik meg, amit abban kértek. Isten nem adja meg nektek. Azért, mert nem mondjátok jól, mert nem imádkoztok jól, mert valami baj van az ima életetekkel. De hát mi is ez a nem jó, amiről beszél az apostol? És miért érezzük mi is azt gyakran, ha őszintén a szívünkben nézünk, hogy kérem, kérem, mondom én az Istennek a kéréseimet, és mégsem kapom meg. Miért érezzük mi is időről időre, hogy olyanok az imáink, mintha a plafonnál végződnének. Hogy amit oly sokszor könyörgésemben elkértem az Úrtól, nem kapom meg. Néha olyan, mintha monológokat mondanék, és ismételném a gondolataimat és a mondataimat, és mégsem történik meg, amit elmondok neki. Szóval, hogy miért is rossz az imám? Kedves testvérek, az első válasz erre, hogy hit nélkül nem lehet jól imádkozni. Aki úgy könyörög Istenhez, hogy maga is kételkedik abban, amit kér, alig ha fogja megkapni, amit vár. Azt mondja az ige, kérje hittel, semmit sem kételkedvém. Az Úr Jézus pedig ezt tanítja, így olvastuk, hallottuk, mindazt, amit hittel kértek imádságotokba, megkapjátok. A hit nélküli könyörgéseink ezt jelentik, ugyan szeretném, hogy valami jó dolog történjen az életembe, hogy valamiféle jó változás álljon be az életembe, vagy valamelyik szerettem életébe, de egyáltalán nem bízok abba, hogy az az Isten, akit megszólítok, valóban olyan hatalmas és erős, hogy ezt meg is teheti. És éppen ezért általában nem is történik semmi. Sokszor olvashatjuk, amikor Jézus csodákat tett és tesz, azt mondja annak, akivel ezt megteszi, hogy legyen a te hited szerint. A bizalmatlanságunk miatt Isten gyakran nem teszi meg azt, amit kérünk tőle. Persze, ha befelé nézünk, mindannyian elmondhatjuk magunkról, hogy nem könnyű nekünk hinni. Nem könnyű hinnünk. Hinnünk Istenben, akit nem látunk, bízni a hatalmas erejében, amit néha-néha vagy kevéssé tapasztalunk. Bizony ez nem könnyű. Az Isten mégis ezt várja tőlünk. És azért várja ezt tőlünk, testvérek, mert segíteni szeretne. És éppen ezért imádkozhatunk ezért is. Uram, adj nekem élő, igaz hitet. Szoktunk-e ezért is imádkozni az Istenhez? Uram, növeld a mi hitünket, növeld az én hitemet, mert nem tudom én magam sem hinni azt, amit kérek. Talán jó, amit kérek, talán kedves előtted, amit kérni szeretnék te tőled. De amelyen a szívemben nézek, én is tudom, hogy nem tudom elhinni, amit újra meg újra elmondok neked. Imádkozhatunk, testvérek, ezért is, hogy tudjunk élő hittel imádkozni, hogy túllássunk azon, amit a szemünk lát, amit a fülünk hall, amit adott esetben egy orvosi papír mond rólam, ha Isten mást mondott. Tudjam azt hinni. Egyszer egy apa így kiált, hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemen. Kiálthatunk mi is így, az ige szavával. Aztán másodszor azért is rosszul imádkozunk gyakran, testvérek, mert a könyörgéseinkben uralkodnak a kérések. Kevesebb benne a hálaadás, még kevesebb benne a bűnbánat és a másokért való közben járó imádság. A könyörgéseink arányán, hogy miből mennyi van benne, mérhetjük önmagunk lelki életének jelen helyzetét és állapotát. Mert testvérek, akit egyszer Isten lelke megragadott, és igazzá lett, hogy újjá tette, az, hogyha jönnek is borús napok, nem tud időről időre nem hálatelt szívvel könyörögni. Az ilyen embernek kinyílik a lelki szeme, megérti, hogy Isten kiválasztotja, Isten szeretett gyermeke, akinek terve és célja van az életével, és hogy igenis van mit megköszönnöm akkor is, ha az utam adott időszakban nagyon nehéz is. Pál apostol, akiről fogok még beszélni, csak nem minden levelét úgy kezdi, hogy hálát ad, és erre bíztatja azokat, akiknek a levelet írja. Igen, aki átéli, hogy megajándékozott, egyúttal felelősséget is kezd érezni másokért, a családjáért, a szeretteiért. Annak nyílik a látása és a szíve, és imádkozni kezd a hazájáért. Felelősséget érez a népéért, népének sorsáért, a többi keresztjénért, akik a világban élnek, és sokat szenvednek közülük sokan ezekben a napokban is. Annak nyílik a látása és az élete, és az ima élete is. Az imáinkból, a saját könyörgéseinkből mérhetjük azt, testvérek, hogy hol tart a mi lelki életünk. Igen, imádkozhatunk azért is, hogy az értésben, a Krisztus ismeretben hadd tudjunk növekedni. Harmadszor, testvérek, veszélyezteti az ima életünket az is, hogy imával akarjuk azt pótolni, amit tennünk kellene. Pedig imádkozzál és dolgozzál, könyörögjél és szolgáljál, a kettő összetartozik. Egy alkalommal, mikor Mózes az Egyiptomból való szabadulás után Istenhez fohászkodik, ezt a választ kapja Istentől. Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. Azaz, Mózes, most nem a beszédnek van itt az ideje. Most ne imádkozz, most cselekedj, annak van itt az ideje. Minket is veszélyeztet, testvérek, hogy át akarjuk hárítani Istenre azt az imáinkban, amit Isten pedig tőlünk vár, hogy tegyünk. Imádság és szolgálat összetartoznak. Rossz ima az, amikor tehetném a jót,
de inkább Istent akarom munkába fogni önmagam helyett. Nekiálts most hozzá, mondja ennek a hatalmas embernek, Isten nagy szolgájának, az élő Isten. Nem ennek van itt az ideje, most cselekedj. Testvérek, ez azt is jelenti, hogyha megbántottam valakit, nem elég Istentől bocsánatot kérni. Ne haragudj, Uram, ez a dolgok egyik fele. Hanem van ennek egy tettben utolérhető része is, hogy odalépek a másikhoz. Ha már szépen tudok és igaz szívvel imádkozni a szegény emberekért, de amikor találkozok egyel, azt elküldöm, akkor az imám meg a tettem üti egymást. Nem lehet kegyes szavakkal pótolni az alázatos szolgálatot. Bizony, testvérek, könyöröghetünk azért is, hogy megértsük, meddig a szó, és mikortól jöjjön a tett. Hogy véletlenül se hárítsuk át Istenre egy imában, egy szép imában azt, ami pedig a mi dolgunk lenne. És másodszor figyeljünk arra, testvérek, hogy milyenek a Szentírás szerint a jó imák, amelyek kedvesek Isten előtt, és áldásul vannak számunkra, és a környezetünk számára is. Az eddigiekből következik, hogy mindenek előtt a legfontosabb szempont a hittel elmondott imádság. Az ilyen imádságokban ugyanis erő van. Nem az ember által kimondott szó hordozza az erőt, nem valami bűvös erő ez, hanem az Isten hatalmas és erős, akit az ember hitáltal megszólíthat. Az erő nem a szavainkban van. A változást hozó erő az életemben vagy a szeretteim életében, akért imádkozok, nem az én szavaimban van, hanem az Istenben. A hittel elmondott ima a kapcsolódási pont a mennyhez. Az összeköttetés közöttem halandó, erőtlen ember és a hatalmas, erős Isten között. Ekkor válik élővé és valóságossá. Jó Sándor, a kitűnő prédikátor így mondta ezt egyszer: az imádság lelki bekapcsolódás a mennyei erőforrásba. Amikor legalább mustármagnyi hittel tudunk könyörögni, akkor bekapcsolódunk a mennyei erőforrásba. Az erő nem a szavainkban van, hanem Istenben, de amit mozgásba hozhat a benne való élő hitem. Oly sok kérést fogalmaztunk meg már a mi életünkben mennyei gazdánkhoz. Mennyi mindent vártunk és várunk tőle, kedves testvéreim, és talán ritkán jut az eszünkbe, hogy Isten mit vár mi tőlünk. Az imáink kapcsán egészen biztosan azt, hogy higgy bennem. Isten nem naív, nem hiszékeny gyermekeket akar, hanem olyanokat, akik gyermeki bizalommal hisznek az Istenbe. Valami olyan ez a gyermeki bizalom, amit éreztünk akkor, amikor kisgyermekkorunkban a szüleink közelébe voltunk. Amikor önkéntelenül belekapaszkodtunk édesapánk kezébe, mikor át kellett menni az úttest másik oldalára. Ezt várja Isten az imáink kapcsán tőlünk. Talán te is őrzöl ilyen minősített áldott órákat, alkalmakat, amikor képesítetté tudtál lenni Isten által az ilyen hitre. És tudtad, hogy ez az ima egészen más, mint más imák. És pontosan érezted, hogy az ima most nem csak a plafonig szól, hanem hallja az én szerető mennyei édesatyám. És nem csak szó, hanem valami sokkal több annál. Lehet, hogy csak mustármagnyi volt a hit, de bíztál az Istenbe. Igen, hiszem, Uram, hogy van hatalmad gyógyulást adni, megoldást egy nehéz élethelyzetbe, vagy éppen erőt az elhordozhatatlannak tűnő történéseim kapcsán. Milyen mások ezek a
hittel elmondott könyörgések, imádságok. Pontosan átélted, ha átélted, és tudod, hogy áldott, jó ima volt. És kedves testvérek, az utolsó gondolat, hogy, és egyben a legnehezebb is, hogy a jó imádság elengedhetetlen része az íge szerint az alázat. Igen, imádság és alázat összetartoznak. Mert bizony van úgy, hogy az ember jót kér már, nem a lottó ötösért imádkozik, hanem olyan dolgokért, ami Isten előtt kedves, belesimul a gondolatom és a mondatom Isten akaratába, jót kérek, és ha hittel kértem, akkor jól kérem, és Isten mégsem teszi meg. Ennek az elfogadásához kell a nagy alázat. Ezek hívő életünk nehéz, vagy talán legnehezebb megtapasztalásai. Uram, én már hittel kérem, és mégsem adod meg, amit kértem. Ennek az elfogadásához nagy alázat kell. Igen, ahhoz, hogy el tudjuk fogadni az Úristen döntését valamiben, ami nekünk fáj, ami minket sebez, amin szeretnénk változtatni, hittel kérjük, és Isten adott napon, időszakban nem változtatja meg. Az a fajta bizalom és belátás, hogy elfogadom, jobban tudja ő, hogy mire van szükségem, mint én magam. Kedves testvérek, Isten nem tölti be minden hiányomat. Nem old meg minden élethelyzetet és problémát, csak azért, mert hívő ember vagyok. Ha volt valaki, aki élő hittel kapcsolódott naponként az Istenhez, az Pál apostol volt, akinek lobogó élő hit kellett ahhoz nyilvánvalóan, hogy végigvigye az akkor ismert világon a Krisztusról való evangéliumot, egy totálisan istentelen és pogány világba. És mégis, mikor könyörög, van, hogy Isten azt mondja, hogy nem. Ez a csodálatra méltó férfi, miközben Krisztus szolgája és követe volt, beteg volt, méghozzá nagy beteg. A tudósok azt mondják, hogy valószínűleg epilepsziája volt. És ahogy hallottuk a felolvasott alapigénkbe, háromszor is könyörög érte ő, az apostol. És Isten nem adja meg neki azt, amit kér. Valami mást mond neki. Isten válasza ez Pál kérésére. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Egy más minőségű élet, lelki élet felé viszi Pált. Ez az igazság. Gyógyulást nem adok, kegyelmet igen. Az életedet úgy nem változtatom meg, ahogy kérted, de adok helyette valami mást. Valami többet, Pál. Ugye nagy alázat kellett attól az embertől, aki pontosan tisztában volt Isten mérhetetlen hatalmával, a saját életébe, a prédikációi nyomán, a környezetének az életébe. Azaz tudta, hogy Istennek tökéletes hatalma és ereje lenne arra, hogy engem meggyógyítson. És mégsem. Ugye nagy alázat kellett, hogy ezt elfogadja. Eszünkbe jut az Úr Jézus Krisztus is, aki a Gecsemáné kertbe gyötrődve kéri az Istent. Uram, ha lehet, múljék el a keserű pohár. És a keserű pohár nem múlik el, még ha az Isten fia is mondja. És aztán lesz ereje tovább mondani, hogy mégse úgy legyen, ahogy én akarom, Uram, hanem ahogy te. Igen, testvérek, van, hogy a hittel elmondott imák ellenére sem múlik el a keserű pohár, vagy nem vétetik ki az emberi testből, vagy lélekből a tövis, mert Istennek más a gondolata, a terve rólam, mint én nekem önmagamról. Hiszen történnek dolgok, amikre nem számítok,
Az utam keresztül vezethet a halál árnyékának völgyén is. Nem töltetik be minden hiányom. És ezt nem könnyű alázattal elfogadni. És Isten mégis ezt várja. Mi történik ilyenkor az emberi szívben? Ezeket a próbákat, terheket, szenvedéseket Isten fölhasználja. Olyan ez, mint az áldott metsző olló vagy metszőkés a hívő életünkbe. Isten ezáltal metszeget. Hogyha teremtünk, akkor több gyümölcsöt teremjünk ezek által. Mi legtöbbször azért imádkozunk, Uram, vedd le rólam a keresztet, Isten pedig inkább erőt ad a kereszt elhordozásához. És éppen akkora a kereszt, amit elbírsz és el tudsz hordozni. És miközben átéljük erőtlenségünket, Isten rajtunk keresztül mutatja meg az erejét másoknak. Így használ. A saját kereszt hordozásos erőtlenségeink megtapasztalásában fölragyog egy másik erő, úgy, ahogy Pál életében. És Isten fölhasználva a keresztet, amit adott esetben rajtam hagy, más emberek életét mozdítja előre, vagy menti meg általam. Akiknek még csak az értelme érti, de a szíve nem, azt, amiről most hallanak, talán úgy gondolkoznak, hogy akkor az Isten az én boldogságom rovására segíti más emberek életét. Hát inkább adja meg azt, amit kérek, ami az én hiányom, ami az én gondom, töltse be a hiányaimat, a szükségeimet, akkor nekem jó lesz, és szeretni fogom őt. Testvérek, az alázat éppen azt jelenti, elhiszem, hogy te igazgatod az utamat, te adod a keresztet is, és a hozzávaló erőt is. Hiszem, hogy semmi nem történt véletlenül az életembe, hiszem, hogy a legjobbat akarod nekem. Befejezem, hogyha valaki elolvassa a Pál apostol által írt leveleket, abból nem egy csüggett és szomorú ember képe bontakozik ki a mi számunkra. Pedig ha van, aki mérhetetlen sokat szenvedett, mégpedig a Krisztus ügyéért, elvégül az élete utolsó órájáig, ahol keresztván hal meg ő is, mint az ő mestere, igen, ez Pál apostol volt. A leveleit mégis úgy kezdi, hogy hálát ad. Mégis leírja, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Hogy van ez? Föltehetjük azt a kérdést, testvérek, mi lett volna, hogyha ő Saulus marad? Ha a damaszkuszi úton nem találkozik Krisztus Jézussal, akkor egy megbízó levéllel a zsebében a keresztények pusztítására indult, saját bevallása szerint is gyilkos indulattal a szívében. És nézzétek, mi lesz belőle. A Jézussal való találkozás után ez a férfi olyan levelek írója lesz, aki és ami által Isten építi az anyaszentegyházat. Ez az ember fogja megírni, aki gyilkos indulattal lihegve kergette Krisztus népét, a szeretet himnuszát, amit 2000 éve olvasnak a keresztjének. És élünk belőlük, és ezek az igék által. Igen, kereszt hordozó és mégis örvendező élet lesz. Miért? Mert az élete betölti az Isten által elrendelt célját. És Pál átéli és megtapasztalja Isten mérhetetlen szeretetén túl, hogy a legnagyobb munkába állítja be, emberek megmentésébe. Pált Isten arra használja, hogy üdvösséget nyerjenek nagyon sokan. Befejezem azzal, hogy kívánom mindannyiunknak, hogy tanuljunk jó, azaz áldott imákat mondani, aminek alapja a hit, és aminek elmaradhatatlan része az alázat. elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy szelíd türelemmel tanítgatsz bennünket. Köszönjük, hogy ma hallhattunk arról, hogy miért lesz egy imádság rossz, és mitől lehet egy ima élő és jó. Köszönjük, hogy figyelhetünk erre, és így most könyöröghetünk előtted álló népetként, azért, hogy ajándékozz meg bennünket hittel, hogy megértsük, hogy mit kell kérni, és ha megértettük, azt úgy vigyük a te szent trónusod elé, hogy azt elhisszük. Ne haragudj, hogy olyan sok imádság van mögöttünk, amikor csak mondtuk, de mi magunk se vettük komolyan azt, amit kimondtunk, és aztán nem értettük, hogy miért nem történik semmi. Köszönjük, hogy világosan beszélsz, hogy hitet vársz, azt a bizalmat, amit kisgyerekként éreztünk. Szeretnénk ilyen gyermeki bizalommal lenni te feléd, Urunk, de nekünk ez sem megy magunktól, őszintén megvalljuk. Ezért könyörgünk, hogy adj hitet. És könyörgünk azért is, hogy adj a mi szívünkbe alázatot is, azaz annak a belátását, hogy talán nem minden fog úgy történni, mint ahogy kérjük, és mégis mindez, ami életünk növekedését szolgálja. Köszönjük, hogy ezekről beszéltél, köszönjük, hogy ezekről tanítottál, és hogy tanítottál imádkozni. Légy ezért áldott, édesatyánk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, benne az elhangzó igehirdetések is megvásárolhatók. Jövő héten, ahogy az istentisztelet elején már említettem, egyetemes imahét minden este 6 órakor, szombaton és vasárnap is a szabótelepi Mártirok úti gyülekezetben lesz. Ide megyünk, ide hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. A Pesterzsébet központi, azaz a mi gyülekezetünk szerdán szolgál az énekkarával egyetemben. Jöjjünk, kedves testvérek, és hívogassunk másokat is. Akik elmaradtak a múlt évi fenntartói járulék befizetésekkel, tisztelettel kérjük, hogy pótolják ezt. Kapunyitás elnevezéssel közhasznú alapítványt hoztunk létre, elsőrenden szegény és nehéz sorsú gyermekek és ifjak megsegítésére. Az ő támogatásukra is, ez szép cél megvalósításaként ingatlant szeretnénk vásárolni, ahol konferencia központot, táborozási és pihenési lehetőséget kívánunk biztosítani. Ennek részeként jótékonysági estet rendezünk 2012. február 18-án, este 6 órától a Csili Művelődési Központ nagytermében. Belépőt a mai naptól fogva lehet venni 3500 forintos áron, ami tartalmazza a műsort és a vacsorát. Tervezett program, köszöntőt mond a gyülekezet lelkipásztora, majd gróf Bethlen István, az estünk fővédnöke. Terveink szerint szerepelnek Eperjes Károly színművész, szolgálnak a gyülekezet gyermekei, kórusa, az Anima Szóni zenekar. A belépőket Vái Nagy Katalinnál vehetjük meg, tehát a mai naptól, az istentisztelet után Vái Nagy Katalintól vehetjük meg a belépőket. Az új központ megvalósulásához támogató jegyek 1000, 2000, 5000 és 10000 forintos áron vehetőek, ez pedig az iratterjesztésben. Tehát, kedves testvérek, az estre való belépőjegy ára 3500 forint, ezt Vái Nagy Katalinnál vehetjük meg. Aki pedig a központunk majdani megvásárlása célját kívánja támogatni, azaz támogatói jegyet szeretne venni, azt pedig az iratterjesztésben teheti meg. Hirdetem a konfirmációt, jelentkezhetünk a konfirmációra a lelkészi hivatalban. Minden 12. életévét már betöltött fiatalt várunk, és olyan felnőtt testvéreinket, akiknek az életéből kimaradt a konfirmáció. A Bármadas Gimnázium és Általános Iskola felvételt hirdet, ennek részleteit a hirdető táblán kifüggesztettük. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Pálfi József testvérünket, aki 71 esztendőt élhetett. Az Úr Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett, hátramaradott, gyászoló testvéreinknek. Záró énekünket keressük ki, ez a 479. számú, és énekeljük végig. 479. számú dicséretünket énekeljük végig, mind a négy versével. A 479. számú énekünk első verse így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts.